Csilla vagyok. Talán önök között is van, aki olyan terápiát keres, ami segíthet megoldani egészségügyi problémáit, anyagi vagy kapcsolati nehézségeit. Módszer rengeteg van, de valójában melyik mit takar? Spiritualitással, egészséges életmóddal foglalkozó vendégek segítségével próbáljuk meg feltérképezni a különböző lelki és fizikai síkú eljárásokat. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Rádió Bézsben, ez a teljesség igényével, én Aut Csilla vagyok. Nagyon sok szeretettel köszöntöm velem szemben Balázs Valéria Anamét. Szia, Anamé!
Szia! Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
Én köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Már mondtam neked a beszélgetésünk előtt, hogy te vagy az első olyan ember, olyan vendég nálam, aki kitalált egy módszert. Eddig csak olyanok voltak, akik alkalmaznak egy-egy módszert, és te vagy az első, aki megalkotott egyet. Én erre borzasztó büszke vagyok. hogy végre van egy ilyen magyar hölgy, aki meglehetősen fiatal, és mégis egy módszer fűződik a nevéhez, és rengetegen ismerik. És én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy megalkossunk egy módszert, egyrészt kell valamilyen problémánk legyen, másrészt kell az, hogy ne találjunk rá gyógymódot. Ez igaz rád, ez a kettő? Ez
tökéletes, tökéletes megfogalmazás. Igazából azt tudom mondani, hogy hogy hatalmas kényszer nyomására született ez a módszer, amivel ma dolgozom.
Ez egy jógaszerű módszer. Inkább azért mondom, hogy jógaszerű, mert te eredetileg jóga tanár vagy.
Az voltam, elvégeztem a buddhista főiskola jógaszakát, tudtam a hat jógáról, amit lehetett, meg gyakoroltam is még régen.
De azt is tudom, hogy a mostani módszer, amivé alakult ez a dolog, meg gondolom folyamatosan alakul is, azért az nem annyira jóga, mint valami egészen más dolog. Ezt nem fogjuk beszélni.
Igen, egyáltalán nem az, igen.
Beszélhetünk arról, hogy indult ez az egész, hogy mik voltak a fizikai, nem feltétlenül tünetek, de akár arról is beszélhetünk, hogy mi vezetett oda, hogy egyrészt segítséget keres valahol, és aztán mi az, amit megpróbáltál, és nem vált be.
Hát, amit mondtam, hogy kényszernyomására született, azt értem alatta, hogy 19 éves voltam akkor, amikor tulajdonképpen betetőződött ez a folyamat, ami születésem óta zajlott. Ez azt jelenti, hogy koraszülöttként születtem, másfél kiló voltam, csípőficamom volt, deformált volt a gerincem, aztán ehhez jött még az asztma, és mindenféle egyéb betegségek, amik ugyan akut betegségek voltak, de nem tudtam belőlük kikeveredni ezek a gyerekkori betegségek. Aztán ezt követte az autoimmun betegség, 10 éves koromra vastagbélgyulladásom lett, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen végig vért kakiltam utána még sok éven át, ami már egy pszichoszomatikus betegség volt tulajdonképpen, és ehhez jöttek még pajzsmirigy betegség, miomák, ciszták, és tulajdonképpen annyi, hogy leállt a végén mind a két vessém. Úgyhogy mire 19 éves lettem, addigra úgy nézett ki a történet, hogy tolókocsiba kerültem, elveszítettem a látásom nagy részét. Ez azt jelenti, hogy foltokat még láttam, de kontúrt már nem. Tehát az egész beszürkült.
Ez a vesével függ össze egyébként?
Nem feltétlenül. Addigra az összes szervem olyan állapotba kerültem, csak a vesém, hogy már nem nagyon tudtam tulajdonképpen mozogni, látni, élni. Egy gép tartott életben. Úgyhogy ez az az állapot, amikor az ember elgondolkozik rajta, hogy mivel az összes betegség gyógyíthatatlan, akkor mit lehetne csinálni, hogy mi a kiút. Ez elég nagy nyomás, tehát ilyenkor az ember azért összekapja magát.
19 éves lány miben kapaszkodik ilyenkor?
Hát én inkább azt mondanám, hogy volt egy előttörténetem, ami segített az összeszedettségben. Az pedig az volt, hogy végtelenül szeretem a szüleimet és a nagymamámat, de az az igazság, hogy bántalmazó családba születtem, ez azt jelenti, hogy lelkileg sem voltam egészséges, tehát nem volt önértékelésem, végtelenül szégyeltem magam, és állandóan rettegtem. És ugyanakkor, mivel semmilyen kiút nem volt, vagy nem volt kapaszkodó, nem mertem arról beszélni, hogy a külvilágnak, hogy velem otthon mi történik, mert azt gondoltam, hogy az én szégyenem. És mivel semmi fogózkodó nem volt a külvilágban, sem olyan tanár, vagy barát, vagy bárki, aki mutatott volna nekem valami mást azon kívül, ami otthon volt, ezért megtanultam befelé élni. Ez olyan volt, mint hogyha tudomásul vettem volna, hogy most kelek át az életem sivatagán, de belül van valami, ami meg tud tartani. Tehát, hogy mint hogyha egyfajta meditáció lett volna. Tanultam egyfajta fegyelmet, összeszedettséget, megtanultam figyelni, megpróbáltam, nem attól függött, hogy mikor vernek meg, hogy mit teszek, hanem nyilván attól, hogy mennyire voltak feszültek. Megtanultam figyelni, megtanultam arra figyelni, hogy milyen a testtartásuk, milyen a légzésük. Még akkor is, ha rájuk nézni, nem mertem. De valahogy ez egy olyan fegyelem vagy összeszedettség, ami később végül is segítségemre volt.
És 19 évesen akkor mi történt?
Elkezdtem kísérletezni magamon. Elkezdtem kísérletezni azzal, hogy felfedeztem, hogy nem átlélegezhető, hogy finoman fogalmazok, nem egészen élő a testem. Nem, ha valaki egészséges, annak van egy olyan érzete, hogy amikor lélegzel, akkor az tetőtől talpig kitölti a testedet. Nálam nem ez volt a helyzet nyilvánvalóan. És olyan volt, mintha ezeknek a szelvényeknek, meg tudnám, nyilván a hét csakráról beszélek, erről a hét test szelvényről, mintha ezeknek meg tudnám találni a bekapcsoló pontját. Mintha meg tudnám találni a forrását. És amikor ezzel elkezdek nagyon lágyan és könnyű mozdulatokkal, mert nyilván nem voltam képes akrobatikára, és ez nem is várható el attól, aki beteg. Azóta is ez a módszer kulcsa, hogy tulajdonképpen ne legyen benne semmilyen olyan mozdulat, amit nehéz lenne megcsinálni. Hogy ezek a légzéssel kombinált mozgások elkezdték feloldani ezeket az útlezárásokat a testemben. És ez óriási dolog volt megérezni, hogy nagyon erősen hat, amit csináltam. Tehát, hogy elkezdett zsibbadni, bizseregni az egész testem, és azóta is mindenki ezt érzi az óráinkon, hogy meg lehet érezni, hogy beindul a testben az életáramlás, hogy életre kell a test.
Sokszor beszélgettünk már a csakrákról az adások folyamán, de azt hiszem, hogy soha nem árt ismételni. Tehát hétfő csakránk van, és ez gyakorlatilag a törzs alján kezdődik az első, lentről számozzuk fölfelé. És a felső, tehát a hetedik, az már a fejünk búbja fölött van, azt úgy hívják, hogy koronacsakra, és ezeket ilyen kerekekként kell elképzelni, amik különböző gyorsasággal, különböző tempóban forognak?
Igen, de én inkább azt mondanám, hogy úgy könnyebb elképzelni, hogy olyan, mintha energiából álló lények lennénk, és azért tudunk itt lenni a Földön, mert erre az energiára ráépül az anyag. De az, hogy az anyag milyen, az megmutatja, hogy az energia áramlás milyen belül. Én arra gondolok, hogy a testről le lehet olvasni azt, hogy ki milyen állapotban van. És itt még betegnek sem kell hozzá lenni, de például az érzelmi stressz ugyanúgy látszik, vagy az, hogy az az életterület az ember életében hogyan van. Mondok rá egy példát. Például nekem a vastagbélgyulladás és a veselégtelenség is az a köldökcsakra területéhez kötődik. És az a terület nálam nyilván az elnyomás miatt, meg a rengeteg félelem miatt, mert a jól működő köldökcsakra az arról szól, hogy az embernek jó az önérvényesítési képessége. Nincsenek emberi játszmák az életében, nem válik elnyomottá, és eléri a céljait. Hát nekem ez nyilván nem volt megadva gyermekkoromban, így aztán ez a terület mondhatjuk úgy, hogy alul működött. És egy bizonyos energiahiány után, mert a testben is megjelentkezik ez a folyamat. Tehát ezért mondtam azt, hogy erre az energiára épül rá az anyag. Az anyag leköveti azt, ami az energiában történik. És így sokkal gyorsabban tudhatni ez a módszer, mert hogyha csak az anyaggal dolgoznánk, akkor lehet, hogy szép hasizmom lenne, de még nem hatna a vesémre és a vastagbelemre. Érted, mire gondolok? Viszont, hogyha közvetlenül az energiához tudunk hozzáférni, ami ezt fenntartja, élteti, mozgatja, akkor nagyon gyors a változás.
Úgy kell elképzelni, hogy ezek a csakrák össze vannak kötve, vagy külön-külön dolgozunk velük?
Össze vannak kötve, de mi például csakradiagnózis alapján dolgozunk. Tehát, hogyha eljössz hozzánk, akkor minden óra elején megnézzünk téged, és megtaláljuk azt, hogy hol van az a pont, ahol azonnal el kell kezdenünk a munkát. De ha csak egy területtel dolgoznánk, ez nem lenne elég. Mert hogy ez tulajdonképpen olyan, mint egy térkép. És az oktatóink, meg én is nyilván azért használjuk ezt a módszert, hogy teljesen személyre szabott legyen. Így sokkal gyorsabb az a fejlődés, amit el tudsz érni.
Milyen ez a csakra diagnózis? Ezt hogy kell elképzelni?
Nem kell hozzá semmilyen eszköz. Ez csak annyi, hogyha megállsz előttem, fölteszed a karod, akkor én látom azt, hogy hol van olyan aránytalanság a testedben, ami megmutatja, hogy az energia annak a csakrának a területén egy kicsit gátolt. Ezt úgy képzeld el, hogy biztos ismersz olyan embereket, akiknek mondjuk van egy ilyen nagy mozdíthatatlan pocakjuk, közben meg nem kövérek. Érted, mire gondolok? Vagy biztos ismered ezt a jelenséget, ez a szakrális csakra, amire most gondolok, hogy olyan, mintha egy láthatatlan deréköv lenne valakin, hogy lehet, hogy fölötte pocakja van, de van egy behúzódás az alhasnál. Ugyanez mondjuk akkor, hogyha valakinek pipaszárlábai vannak, ugyanakkor nem sovány, tehát a teste többi része az normális. Tehát így értem az aránytalanságot.
Tehát csak ennek alapján, hogy a testnek a különböző részei hogy aránylanak egymáshoz, ez alapján meg tudod mondani, hogy melyik csakrára kell dolgozni?
Meg tudom, igen, az látszik, hogy hol van aránytalanság, és hol van mondjuk az izomtónusban is aránytalanság. Tehát van, hogyha van egy olyan testszelvényed, aminek az izmai aránytalanul feszesebbek a többihez képest, akkor ez megmutatja, hogy ez a terület túlfeszített. Azaz ott van egy olyan stressz, amit onnan le kell csatornázni. De ugyanúgy a csontok helyzete is. Például az, hogy a szegcsont az emberek, van akinél egy picit kijebb van, ez még nem orvosi probléma. Meg azt se lehet mondani, hogy ne férne bele az anatómiába, de mégis ez nagyon fontos információ. Vagy például az, hogyha valakinek beesik a mellkasa. És tudod, ilyenkor rászólnak, hogy húzd ki magad, és ez meddig tart 2 percig körülbelül. Utána újra ugyanúgy visszaesik. És lehet ilyenkor látni, hogy onnan valami hiányzik. Hiányzik az a töltés, ami megtartja ezt a területet. A szívcsakra ereje.
Akkor vannak bizonyos dolgok, hogy amit mondjuk érintéssel láttok, vagy éreztek a testen, és van, amit csak ránézésre.
Hát, ha mindig engedélyt kérünk nyilván, de ez azzal jár, hogy mit tudom én, esetleg megérintjük a mellkasod, vagy a hasad.
Az a jellemző, hogy mondjuk 2-3 egymást követő órán ugyanazzal a csakrával kell dolgozni, vagy általában másikkal?
Idő kell hozzá idő. Tehát változik utána nyilván, erről is szól, hogy ezért is érdemes megnézni minden órán. De hogyha nagy a kilengés, például, hogyha valakinek nagyon ki van feszülve a mellkasa, arra kell néhány alkalom, hogy utána hozzá tudjunk nyúlni más területhez is.
Megvolt a csakra diagnózis. Azt mondod, hogy az órán jelenlévő tagok mindegyike mást fog csinálni, hiszen más diagnózist állítottatok fel.
Van egy bevezető gyakorlat, ami teljesen személyre szabott. Ez arra jó, hogyha megérkezel az utcáról, akkor megtaláljuk neked azt a gyakorlatot, amitől azonnal meg tudsz érkezni. Tehát amitől a puttony nagy részét leteszed.
És ez is mindenkinél más.
Hát például, hogyha sajnos nagyon gyakori az, hogy ki van feszülve a mellkas. Hogyha vannak még ilyen emberek rajtad kívül, akkor fogtok hasonló gyakorlatot csinálni. De igen, tehát, hogy mindenkinél odafigyelünk arra, hogy mire van a legnagyobb szüksége.
És ez azt jelenti, hogy körülbelül hét fajta ilyen bevezető gyakorlat van a 7 csakrának? Vagy különböző testrészekre épülve különböző bevezető gyakorlatok vannak? Vagy ez most nem fontos?
Nincs olyan sokféle gyakorlatunk, mert a maga a gyakorlatsor, utána jön egy közös gyakorlatsor, és annyiban személyre szabott, hogy igaz, hogy ugyanazt csináljuk, ami tulajdonképpen az egész testre, tetőtől talpig, vagyis talptól tetőig átmossuk és feltöltjük energiával az egész testet, de pont azért, mert a csakradiagnózis alapján az oktató tudja, hogy neked mire van szükséged, ezért lehet, hogy a gyakorlat sornál is szólni fog, hogy inkább valamit máshogy csinálj. Tehát, hogy ez végig személyes figyelem.
Nem zavaró az, hogy a teremben mindenki más csinál? Akár nektek, oktatóknak, akár az ott lévőknek?
Mire gondolsz ez alatt, hogy más csinál, hogy zavaró?
Nem vagyok biztos abban például, hogy én jól csinálom a gyakorlatot, hogyha nem látom az oktatót, hogy ő hogy csinálja, vagy nem látom a többieket.
Amikor elkezdődik az óra, akkor az oktató oda megy hozzád, és meg is mutatja a gyakorlatot. Tehát ez azt jelenti, hogy körbejár az oktató, és végig mindenkire figyel.
És hogy kell,
igen, mondd.
Hogy kell elképzelni ezeket a gyakorlatokat? Mert ugye jogát, bocsáss meg, jogát azt már mindenki látott, hogy ha nem is gyakorolta még, akkor látta, hogy ezek hogy néznek ki, ezek általában hosszan kitartott pozíciók, amiket vagy könnyű, vagy nehéz megcsinálni. Miben ez, más ez?
Hát tudod, amit már mondtam is, hogy nagyon fontos, hogy könnyen végrehajtható legyen, és ne legyen akkora kihívás, hogyha sokan járnak hozzánk, például olyanok is, akik súlyos betegek, de olyanok is, akiknek kutyabajuk természetesen, de nem elvárható valakitől, aki súlyosan beteg, hogy nehéz gyakorlatokat, vagy fizikailag megerőltető gyakorlatokat végezzen. Úgyhogy igaz, hogy dinamikus mozgással dolgozunk, és viszonylag erős légzéssel. De nem lesz megerőltető maga a gyakorlat. És a végén van egy kintartás, vagy egy bentartás, amikor megkötjük azt az energiát, amit a mozgás és a légzés felébresztett.
Ez a levegő tartására vonatkozik?
Igen, hogy kilélegzel, és utána nem lélegzel be egy darabig újra, ez a kintartás. A bentartást, amikor belélegzel, és megkötöd azon a területen ezt az erőt tulajdonképpen.
Azt mondod, hogy aprókat mozogtok, olyanokat, amiket bárki meg tud csinálni, még az is, aki a mozgásában korlátozott. Ezt hogy kell elképzelni mondjuk egy szívcsakra blokknál?
Elmondom neked, hogy hogyan működik ez a módszer, mert nagyon könnyen átlátható és logikus. Tehát, hogyha mondjuk a szívcsakráról beszélünk, akkor mondjuk mondom a saját példámat, nálam főleg azért, mert hogy a gerincem is deformált volt, meg nyilván azért, mert megpróbáltam érzelmileg visszahúzódni a körülményeimtől, amik között éltem. Ez a terület teljesen be volt esve. És hiába próbáltam magam kihúzni, ugyanúgy jártam, hogy újra és újra beesett. És látszik, hogy itt van egy hiány. Ezt én úgy hívom, hogy alulműködés. És ha van itt egy hiány, akkor ezt fel kell tölteni. És ha elkezdek olyan mozdulatokat csinálni, amik ezt nyitják, ha csak magában csinálom a mozdulatot, nem lesz benne az a töltés, amit a légzés hozzá tud adni.
Most kitártad a kezed oldalra a kettőt, és kihúztad magad mélyet, kett lélegzel.
És mivel, hogy itt egy hiányállapot van, ezért a belégzés tudja feltölteni. És hogyha elkezdek belégzés hangsúlyos légzéseket csinálni, miközben folyamatosan a karommal nyitom a mellkast, és lágyan mozgatom a karom, akkor itt lesz egy olyan töltés, ami pont ellentéte annak a hiánynak, amitől a mellkasom összecsuklik. És a végén, most már te is tudod, mert profi vagy a módszerben, hogyha légzős bentartást csinálunk, ugye, akkor ez megköti ezt az erőt, amit a gyakorlat felébresztett. És ez annyival gyorsabb, mint hogyha az izmaimmal próbálnám kihúzni magam, vagy megtartani egyenesen a tartásom. Tehát, hogy itt közvetlenül tulajdonképpen a lényeghez tudunk hozzáférni, ahhoz, hogy ami innen hiányzott, ezt visszapótoljuk, feltöltsük.
Mondjunk még példát.
Jó, például a köldökcsakra egy nagyon jó terület, hogy biztos ismered azt a női tartást, hogy hátul túlhomorodik a deréktáj szakasz. A magas sarkú cipő is erre nagyon jó, és ugye, hogyha túlhomorodik a deréktáj szakasz, akkor azt muszáj valahonnan kompenzálni, és ezt mellkasból szokták a nők. El tudod képzelni ezt a tartást? Uh-huh. Kifeszül a mellkas, és ugyan előről úgy nézel ki, hogy teljesen egyenes vagy, de hátul ott van egy nagy hiány a deréktáji szakasznál. És ha a köldökcsakra tudjuk, hogy az önérvényesítés, akkor lehet tudni, hogy nőként ez miért nehéz a világban, hogyha valakinek ilyen tartása van. És ráadásul, ha még mindenhez kifeszül a mellkas, akkor létrejön az az állapot, hogy az ember nagyon ilyenkor, ha ki van feszítve a mellkas, akkor nagyon könnyen betalál minden, ami a külvilágból jön. Tudod, ismered ezt az érzést, biztos. Mindent a szívére vesz az ember, és próbál tökéletes lenni, próbál minél jobban megfelelni, de nincs meg alul az az erő, ami megtartaná az embert. És hogyha elkezdjük feltölteni a deréktáji szakaszt, akkor az ember ráérez a saját erejére, megszületik benne az önérvényesítés. Az, hogy eléri a céljait, hogy keresztül tudja vinni azt, ami számára fontos. És ilyenkor, hogyha a mellkas is visszahúzódik, akkor pedig már nem lesz ez az érzelmi teher az emberen, ez a folyamatos érzelmi stressz, hogy kinek kéne még megfelelni, vagy hogy lehetnék jó.
Mi a helyzet a torokcsakrával? Ez nehezebb azért mozgatni már így?
Nem, ne gondold. Ez nagyon egyszerű. Ha alul működik, vagyis alapvetően be van csukva, akkor nagyon könnyű olyan gyakorlatot találni, ami elkezdi ezt nyitni.
Sőt, most fölemelted a fejed a hátra.
Szóval, hogy ezt a területet is ugyanúgy nagyon egyszerű mozgásokkal át lehet mozgatni, és hogyha ez a terület alul működik, akkor az ember háttérbe szorul a saját életében, mert hogy ez nem csak a kommunikációról szól, hanem arról, hogy hogyan tudod magad megmutatni, hogy hogyan látja a világ azt, hogy ragyogsz. Ha ez a terület le van zárva, akkor nem látja. Akkor olyan, mint hogyha egy szürke fátyol lenne az emberen.
Harmadik szemcsakra. Nem mondd, hogy a homlokodat is tudod tornáztatni.
Nyomásokkal is dolgozunk. Aha. Sőt, hogyha túl feszítettséget szeretnénk innen lecsatornázni, az azt jelenti, hogy biztos ismersz olyan embereket, akik túl agyalják a dolgokat. Meg ez a nagyon filozófiai attitűd, ami kicsit életidegen. És hogyha olyan nyomást használunk, ami ezt a területet egy kicsit lefelé nyomja, akkor azt a fölösleget, ami egyébként feszíti az embert. Tudod, biztos ismered azt, hogy van, aki éjszaka sem tud kikapcsolni, nem tud aludni, hanem folyamatosan jár a feje. Hogy így ki lehet ezt a feszültséget onnan csatornázni ugyanúgy. Meg feltölteni is föl lehet, és most már tudod, mivel lehet feltölteni. Belégzés hangsúlyos légzésekkel, a vége légzésben tartással, és ugyanúgy fölfelé tartó nyomással. Ezek nagyon egyszerű szabályok.
Jó, meggyőztél azokkal a csakrákkal kapcsolatban, amik a testen belül vannak, vagy a test körül, de mondjuk mi a helyzet a koronacsakrával? Ugye az, ami a fejünk fölött van.
Ugyanakkor itt van egy bekapcsoló pontja, ami a
fejtető. Tehát a fejünk búbján azért oda érintkezik?
Persze, hogyha van olyan póz, ami tényleg egyszerű, hogy nem fejenállás persze, hanem csak annak egy előkészítő gyakorlat. Ez azt jelenti, hogy kényelmes tartásban, hogy lent van a térded és az alsó lábszár, egy kicsi súly kerül a fejtetőre. Ha valakinek ezt nehéz megcsinálnia, akkor mindig keresünk kiegészítő gyakorlatot. Ha már csak egy kicsit lehajtja valaki a fejét, akkor, mint a közlekedő edények elve, akkor ez már egy picit nagyobb súlyt kap. Úgyhogy mindig van olyan gyakorlat, hogyha valamit nehéz lenne megcsinálni, akkor azzal tudjuk pótolni.
Mennyi ideig tart egy óra?
Van másfél órás és egy órás is.
Tudom, hogy nem tud szabályt felállítani, de hányszor kell menni, akinek valamilyen nem túl súlyos problémája van, mondjuk?
Ez nagyon jó kérdés, mert hogyha valaki csak fejlődni szeretne, vagy megismerkedni ezzel a módszerrel, akkor heti egy, vagy ahányszor kedved van. Én azt látom, hogy ez nem egy hobbi, tehát hogyha gondolok itt erre, hogy ha semmi nem vesz rá, nincs nyakad, tulajdonképpen nincs akkor a probléma, hogy a nyakadba loholna, akkor tudod, ahogy érzed. Viszont azt látjuk, hogyha valakinek van olyan súlyos betegsége, ami mondjuk az idő előre haladtával gyorsan romlik, akkor érdemes pár hétig nagyon intenzíven gyakorolni. Vannak olyan gyakorlóink, akik megcsinálták azt, hogy 3-4 hétig eljöttek, körülbelül minden óránkra, pedig sok óránk van egy nap, és ezek azok a nagyon gyors, nagyon látványos gyógyulások. Tehát, hogy azt látom, hogy ilyenkor nincs idő arra, hogy hát majd valamikor még megyek, hanem hogyha tényleg az ember beleáll, csinálja folyamatosan, akkor ezzel sorsfordító változásokat lehet rövid idő alatt elérni.
Írjátok a honlapotokon, vagy valahol elmondtál, de azt hiszem a honlapon írjátok, aminek mondom is a nevét. Eddig, ami működött, az az anameyyoga.hu, és most egy újat fejlesztetek, ennek pedig az lesz a címe, hogy anameyprogram.com, itt lesztek megtalálhatók. Szóval azt mondjátok, hogy garanciát vállaltok.
Igen. Igen, ez azért jó, mert én nagyon-nagyon szkeptikus vagyok, és nagyon gyakorlati ember. És én azt gondolom, hogy ha bárkit csak hitegetnék, hogy gyere, aztán majd meglátod, még gyere, majd lesz valami, majd egyszer lesz valami. Ebben az a jó, hogyha valaki eljön egy órára, akkor már rögtön az első óra után valószínűleg, de a garanciánk arra szól, hogyha valaki eljön 3 órára egymás után, csoportos órára, egymást követően, nem kell, hogy egymást követő napon legyen, de hogyha eljössz 3 csoportos órára, és azt mondod a végén, hogy nem történt veled semmilyen változás, sem a testérzetekben nem érezted, sem az életed szintjén, az életterületeken, akkor visszaadjuk mind a 3 óra árát.
Bátor.
Eddig még nem kellett vissza, képzeld el. Úgyhogy így már, ha így nézed, nem is annyira bátor, mert ismerem a hatásmechanizmust, és látom, hogy hogyan hat.
De ha már a pénznél tartunk, sokszor ér minket, itt akár a rádióban, akivel beszélgetünk, ők is szoktak néha panaszkodni, hogy néha kapnak olyan megjegyzéseket, hogy nagyon drága a módszer. Mit tud azt tenni, akinek tényleg nincs erre pénze?
Nekem ez nagyon fontos, Csilla, még pedig amiatt, hogy, hogy ha azt látom, hogy ilyen nagy számban és nagyon rövid idő alatt gyógyulnak meg emberek ezzel a módszerrel, akkor ennek lehet örülni körülbelül 5 percig, és utána az embernek rögtön eszébe jut, hogy ez felelősséggel jár. Tehát nem tehetem meg azt, hogy ez annak szóljon, akinek van rá pénze, hanem folyamatban van, hogy létre fogunk hozni egy alapítványt, ami arról szól, hogy lehet pályázni. És pont ezért, mert azt látjuk, hogy és ez orvosilag bizonyított, azért mondhatom, hogy a rák meg tud gyógyulni, végstádiumú rák 3-4 hét alatt, hogyha valaki folyamatosan jár, akkor ez egy olyan dolog, hogy nem várhatom vele meg azt, hogy valakinek legyen ennyi pénze egyben. Úgyhogy itt ez tulajdonképpen egy ösztöndíj, ez arról fog szólni, hogy lehet majd rá pályázni. Most még folyamatban van, tehát most még a jogi úton elkezdtük ezt, hogy legyen egy alapszerződés, hogy elinduljon. Tehát ennek még kell egy kis idő, de lehet arra pályázni, hogyha valakinek van valamilyen olyan gyorsan romló életellenes betegsége, amiből szeretne meggyógyulni, akkor szeretnék... Igazából a pénz, hogy honnan van, én azt csináltam, hogy 16 éves a fiam, úgyhogy az az óriási luxus áll a rendelkezésemre, hogy fel tudtam számolni a háztartásomat. Azaz tulajdonképpen megnéztem, hogy mire van szükségem, és kiderült, hogy kb. Semmire. Tehát, hogy van néhány ruhadarabom, ha mindig ugyanabban járok, senki nem fog rám szólni. Nincs szükségem tulajdonképpen. Van egy ágyam, van néhány ruhám, van egy telefonom, körülbelül ennyi. Tehát fogkefe, fogkrém, nyilván tusfürdő. Tehát, hogy ennek mondjuk a 90%-át elajándékoztam, a 10%-át garázsvásáron eladtam, és tulajdonképpen ezt az összeget tudom kipótolni, hogy elinduljon az alapítvány, és folyamatosan a saját fizetésemből tudnék még beletenni, és szerintem ez egy boldog élet.
És folyton egymásba ütköztünk. Jól láttam én, hogy ahányszor erre sétáltál a kutyáddal, felnéztél nyomban, de közben én bátran a függöny mögé bújtam gyorsan. Dösd, de kedves szomszéd, lépjünk most, vagy játszunk még. Hidd el, futnék hozzád, úgysem gond a távolság. Jó egy vonzó szomszéd, kár, hogy mindez játék még. Nap mint nap látsz, s én látom, mondd, miért válsz. Látom, elmúlt már reggel 4. A zajból hallom, hogy fenn vagy még. Kérdezném rég, hogy miért választ engem tőled el egy téglapval. Hát hozd fel a postán, vagy kérd el a létrám, csak zörgess már ám egyszer hozzám. Döntsd el, kedves szomszéd, lépjünk most, vagy játszunk még. Hidd el, futnék hozzád, úgysem gond a távolság. Jó egy vonzó szomszéd, hogy mindez játék még. Nap mint nap látsz, s én látom, hol jársz. Mondd, miért vagy játszunk még. Oh, 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 oh. jársz, mondd miért válsz. Döntsd el, kedves szomszéd, lépjünk most, vagy játszunk még. Hidd el, futnék hozzád, úgysem gondod távolság. Jó egy vonzó szomszéd, kár, hogy mindez játék még. Nap mint nap látsz, s én látom, hol jársz, mondd, miért vársz.
Balázs Valéria Anamével beszélgetünk az általa kifejlesztett jóga módszerről. Azt mondta zene alatt, hogy van még egy ingyenes programod is, arról is beszélhetnénk.
Igen, hogy ezért is nagyon fontos nekem, amiről az előbb beszéltem, hogy nagyon fontos lenne, hogy minél több emberhez eljusson ez a módszer, csak azért, mert hogy látjuk, hogy mennyire sikeres. Így aztán elindítottunk egy 21 napos kihívást, ami azt jelenti, hogy felraktunk két gyakorlatot a csatornánkra, és ehhez felraktunk tudatossággyakorlatot is, tehát nem csak egy fizikai gyakorlat, de egy tudatossággyakorlat is. És hamarosan fel fogunk tölteni hozzá egy meditációt is, ami tulajdonképpen így, ha ezt nézzük, akkor 5, ha jól számolok, igen, 5 darabból áll ez a program. Mi is ezt gyakoroljuk, nem csak ezt, de ezt is, ezt a 21 napos kihívást. Ez abból áll, hogy ezt a két gyakorlatot megcsináljuk naponta 15-ször, és képzeld el, olyan visszajelzéseket kaptunk, hogy valaki ezt külföldön csinálta, és orvosi felügyelet mellett, mivel volt egy olyan betegsége, amire folyamatosan gyógyszert kellett szedni, ez egy olyan pajzsmirigy betegség, ami nagyon ritka, és gyógyíthatatlan. És mondta az orvosnak, hogy amit nyilván senkinek nem javaslok, hogy abba hagyja a gyógyszerszedést, de ő az orvossal végig kísérte ezt a folyamatot tulajdonképpen, és az történt, hogy mivel hogy tisztulási tünetekkel jár, amit csinálunk, ez a gyakorlás. Ez az történt, hogy fél időnél egy kicsit romlottak az eredményei, és mondta neki az orvos, hogy hát tulajdonképpen még belefér, folytassa tovább, és a 21 nap végére tökéletesen egészséges lett. És mondta az orvos, hogy ilyet még nem látott, de ne hagyja abba, amit csinál.
Ez azért megterhelő fizikailag mindenképpen.
A 15-ször elvégezni ki egy gyakorlatot? Hát lehet több részletben is. Meg mondok neked egy trükköt, ha nehéz, akkor ne csinálj belőle annyit. Isten úgy is szeret annyira, hogy megadja neked, amit kérsz.
De te is mondod azt a negyedik napon, vagy a hanyadik napon ebben a 21 napos kihívásban, hogy azért ez nagyon fárasztó. Mondjuk is nyilván sokkal többet csináltok, mint amit egy átlag halandónak kell.
Hát mi 45-öt csináltunk belőlük, és mellette még egész nap gyakoroltuk tulajdonképpen azokat a gyakorlatsorokat, amit a csoportos órán és a többiek.
Tehát ez a videó megosztókon akkor megtalálható, illetve a ti csatornátokon.
Igen.
Hajrá! A módszeredről könyvet is írtál, ennek az a címe, hogy Csakra program.
Igen.
Ez elérhető bárhol, vagy nálatok?
Magánkiadásban adtuk ki. Ez azt jelenti, hogy az Anami központban lehet megvenni. És egy más betekintést ad a csakrákba, mert hogy engem mindig az érdekelt, hogy nem érdekelt az, hogy mi az, hogy csakra. Érted, mire gondolok? Mert attól miért lesz nekem jobb? Engem az érdekelt, hogy hogyan lehet boldog az életem, meg hogyan tudok meggyógyulni. És tulajdonképpen ebben benne van az, hogy egyrészt, hogy a csakra diagnózisnak mik az alapjai. Tehát, hogyha valaki olvassa, akkor fogja látni a saját energia mintázatát, hogy miért pont ott van, például miért nehéz hasból lefogyni. Ez egy nagyon bagatell bulvár kérdés, de nyilván azért nehéz hasból lefogyni, mert hogyha valakinek a köldök csakrájánál kell még oda az a homokzsák, ami védi a külvilág támadásaitól, addig a fogalkörömmel fog hozzáragaszkodni, legalábbis ott mélyen energetikailag. Uh-huh. Viszont ahogy ez a csakra jó állapotba kerül, akkor felébred a vitalitás tüze, és leégeti onnan ezt a zsírpárnát. Úgyhogy ez ennyire egyszerűen működik, és gyorsan.
Egy másik könyvet is írtál. Ennek az a címe, hogy Karma Killer. És rólad szól a te életedről, illetve az életeidről, mert hogy neked van egy olyan képességed, hogy látod az előző életeidet, ami nyilván nagyon sokban segítette a mostani életben hozott döntéseket és a gyógyulásodat. Mióta vagy ebben a helyzetben, vagy mióta van ez a képességed?
Inkább azt mondanám, hogy ez nem egy különleges képesség, hanem ez mindannyiunk képessége, és nem csak az előző életekről szól, hanem arról, hogy hogyan lehet hozzáférni az élő tudáshoz, hogyan lehet tudni azt, hogy mi miért van. És én azt mondanám, hogy egy magasabb energiaszinten ez alapfunkció. Tehát ez nem egy misztikus dolog igazából, hanem a gyakorlás. A gyakorlás nem csak, hogy meggyógyította a testemet, vagy sőt, ha rám nézel, akkor azt látod, hogy nem arról szól, hogy nem vagyok beteg, hanem hogy sugárzóan egészséges vagyok. Sőt, az is történik, hogy 42 éves vagyok, és fiatalodik az arcom, meg az egész testem tulajdonképpen napról napra. Tehát olyan mint hogyha megindulna belülről, hogyha az energiaáramlás teljes és tökéletes a testben, akkor nem csak az történik, hogy ezek a feszültségek, vagy aránytalanságok, vagy esetleg betegségek megszűnnek, vagy kioldódnak, hanem felébred egy olyan erő a testben, ami elkezdi nem csak regenerálni, hanem megfiatalítani, olyan, mint hogyha egy ragyogás indulna el belülről. És nem tudom, mi volt a kérdés, de úgy, ha megkérdezed, akkor mindezt.
Hogy indult? Gondolom azért... Vagy hát nem tudom, lehet, hogy születésedtől fogva tudatában nem. Vagy ennek a képességednek.
Nem. Hát születésemtől kezdve én egy rettegő szerencsétlenség voltam tulajdonképpen. Ezt lehet rámondani, az nem egy magas energiaszint. De ahogy megtaláltam ezeket a gyakorlatokat, és elkezdtem újraéleszteni a testemet, azzal együtt, ez azt jelenti, hogy magasabb energiaszint. És azzal együtt... Amikor egy problémán nagyon erősen, nem csak, hogy gondolkoztam, de nagyon szerettem volna megoldani az életemnek az egyik problémáját, akkor nagyon érdekes, mert láttam egy képet. Csak annyi volt a kép, mint hogyha lenéznék így, és látnám a lábfejemet, de nyilván nem a saját lábfejem volt. És ahogy néztem tovább ezt a képet, láttam, hogy megyek. És egyszerűen így kibomlott előttem a kép, hogy hova megyek, mi történik éppen, és... egyszerűen választ adott arra a kérdésre, hogy miért vagyok belezárva ebbe a problémába, hogy megnéztem ezt a képsort. Megmutatta, hogy volt már ilyen, megmutatta ezt az összekötözöttséget, amit azzal az emberrel nem tudtam megoldani, hogy ez milyen régen áll fönn. A rég minden ebben a pillanatban történik. Tehát nem azt mondom, hogy mit tudom én hány száz évvel ezelőtt, akár így is lehetne nézni, de megmutatta egy másik arcát ennek a problémának, hogy miből szövődött ez a mostani nehéz együttállás.
A könyvedben a fejezetek nyilván a csakrák hoztag vonatkoznak, tehát a minden fejezet egy csakráról szól, és különböző életeket sorakoztatsz fel, és hozott kapcsolatba egy-egy csakrával, illetve az azzal kapcsolatos tanulnivalókkal, meg energiablokkokkal. Vajon jellemző az, hogy egy-egy élet egy-egy csakrához kapcsolódó tanulnivalót hordoz?
Én nem mondanám azt, hogy csak egy csakrával dolgozunk egy életünkben. Hát látod, hogy a mostani életünk is milyen komplex. Én inkább úgy gyűjtöttem össze, inkább ez volt a fókuszpontja a könyvnek, hogy még látványosabb legyen, mert én inkább azt mondanám, hogy minden csakra egy-egy találós kérdés. Például, ha a gyökércsakrát nézzük, akkor ide kapcsolódik az életösztön, az anyagi világhoz való viszony, a pénzhez való viszony, a felmenőkhöz, tulajdonképpen a gyökereinkhez kapcsolódó dolgok. És az ember ezt sokféleképpen próbálja megoldani. Például elutasítja magától a pénzt, és azt mondja, hogy nem is kell, el vagyok nélküle, érted? Ezzel is elmegy néhány élet. Akkor rájön, hogy kéne. De akkor hogy szerezzem meg? Ezzel is elmegy néhány élet. Érted, mire gondolok? És akkor végre van, akkor elkezdi annyira birtokolni, mintha ez lenne az egyetlen út a megváltáshoz. Ezzel is elmegy néhány élet. Érted? Amíg az ember megválaszolja azt a kérdést, hogy is vagyok én ennek a csakrának a lényegével, hogy hogyan tudok úgy benne megállni, hogy közben szabad vagyok tőle, de mégis megcsináltam. Tehát nem egy csakrának a leckéjét sem lehet kihagyni azzal, hogy ez túl nehéz, inkább ne foglalkozzunk vele. Tudod, a sorsunk is így van összeállítva, hogyha mondjuk nem tudom befizetni a számlákat, akkor a sors megmutatta, hogy a gyökércsakráddal foglalkoz, légy szíj egy kicsit a gyakorlatban, azaz vedd komolyan azt, hogy mivel tudsz pénzt keresni. Érted, mire gondolok?
Ennyire egyszerű lenne, hogy csináljuk a gyakorlatokat, a csakrákhoz kapcsolódó gyakorlatokat, ezeket az energiahiány, meg túltengés, kiegyenlítő gyakorlatokat, és megoldjuk a feladatainkat, és mit szenvedünk közben életeken át, és csak ennyi különben a feladat?
Hát én nem mondanám azt, hogy ennyi. Tehát, hogyha megnézed az emberek sorsát, az óriási tanítómester. Mindig rámutat egy pontra, például párkapcsolat, na ezzel csinálj valamit. Érted? Tehát, hogy a sors az valami hihetetlenül nagy tanító, de ezt fel lehet gyorsítani. A gyorsítás az mindig azt jelenti, hogy nem tudsz megspórolni semmit a tanulnivalókból.
Ha valamit meg kell tanulni, azt meg kell tanulni.
Igen, de ezt
de nem mindegy, értem. Hogy hogy?
Tessék?
De nem mindegy, hogy hogy?
Tehát én ezt úgy értem, hogy, és ezt hívom tisztulási tüneteknek, hogyha hozzányúlunk egy területhez, akkor én ezt úgy látom, hogy a csakrák azok valójában a karma tárhelyei. Ezt megpróbálom lefordítani magyarra. Tehát tulajdonképpen minden, ami valaha is történt veled az örökkévaló lelkeddel, az nyomot hagyott. És ez olyan értékes tapasztalat, amiért megdolgoztál, akár jó, akár rossz. És ezek a gömbök születés szülnek, nem bomlanak fel a halál után, mint a test, hanem ez nagyon értékes információ. Tehát, hogy ez a gömb, ez tovább él és születés szül. Tehát megszületik egy ember, utána mondhatod azt, hogy az voltál előző életedben, aki ezt ráthagyta, és lesznek benne olyan összetevők, amiket szeretni fogsz, meg lesznek olyanok, amiket nagyon nem. Ezt ki lehet tisztítani. Tehát ez a módszer, amiben dolgozom, ez egy karmikus tisztítás. De az értékes információ az nem veszhet el, ez nem olyan, mint egy radír, hogy kiradírozzon belőled, hanem elkezdesz vele szembenézni. Például a köldökcsakra mindig úgy szokott gyógyulni, hogy az ember, a köldökcsakra alulműködés az azt jelenti, hogy az ember áldozat, vagy könnyen elnyomottá válik. Amikor a köldökcsakra tisztul, ez az alulműködés elkezd feltöltődni, akkor van egy olyan tisztulási tünet, mint például az agresszió, a düh, feszültség, ami az áldozatokra nem jellemző. Tudod, azok megadóan el vannak. De mégis a tisztulási tünet az megmutatja, hogy volt ott valami a mélyben, amivel most szembe kell nézned, a saját agressziód. És így tovább. És nem csak lelki szinten, testi szinten is sok tisztulási tünet van. És ez így igazságos. Mert hogyha már gyorsítunk a sorson, akkor nem lehet megspórolni azt, hogy ami nehézség van, az meg nem utassa magát. De az a jó, hogy rövid idő alatt túl lehet jutni ezeken.
Mennyire érdemes magunkat rosszul érezni azokért a hibákért, vagy rossz döntésekért, amiket véletlenül előző életünkben tettünk, vagy hoztunk, és próbálunk leszámolni vele, megoldani most, ebben az életben?
Egy pillanatig sem szabad rosszul érezned magad miattuk, sőt, elárulom neked, hogy semmi miatt sem szabad. Hát, hogy igazából minden, ami... Én inkább azt mondanám, hogy mindannyian vállaltunk egy részt az egységből, amit át fogunk fényesíteni. Tehát ez nem azt jelenti, hogy te hibás voltál valaha is. Ha én azt vállaltam, hogy például a köldökcsakramról beszéltünk, hogy mennyire elnyomott voltam, és egy csomó halálos betegség felütötte ott a fejét ráadásul azon a területen, vagy testszelvényben, akkor mondhatjuk azt is, hogy én elvállaltam az egységből azt, hogy a mélyére megyek az elnyomás, megnézem mi az elnyomásnak, az agressziónak, a bántalmazásnak, a betegségek kapcsán, a fizikai szenvedésnek, és hogy megpróbálom ezt átfényesíteni. És amikor már igazán ismerem ennek a sötét oldalát, akkor tudok igazán megállni a fényben. Mert az, hogy ilyen súlyos betegségeim voltak, ez nem azt jelenti, hogy együttérzőbb vagyok azokkal, akik betegek és hozzánk jönnek. Persze, hogy együttérző vagyok, ez természetes. Hanem inkább ez olyan, mintha ismerném ennek a gyökerét annyira, hogy le tudok menni egészen a mélybe. És olyan, mintha meg tudnám lazítani ott ezeket a szálakat, amiket az embert kötik. És fel tud szabadulni, meg tud gyógyulni. És ezt nem tudtam volna magamnak megspórolni. Tehát nem haragudhatok senkire, sőt, végtelenül hálás vagyok az életemnek, mert igaz, hogy nem volt könnyű. De az is igaz, hogy olyan értékes tapasztalatokat nyertem általa, hogy máshogy nem tudnám elvégezni a feladatomat, amire születtem.
Azt megkérdezhetem, hogy kitől kaptad a neved? az Anna Mé nevet?
Igen, hát ez egy nagyon érdekes történet. Beszéltem neked arról, hogy elkezdtem kikísérletezni ezeket a gyakorlatokat. És azt is mondtam, hogy mennyire szkeptikus vagyok, és ez így is van. Csak azt hiszem el, ami kb. Azt, ami kézzel fogható. És ezt a szellemi világ úgy oldotta meg, hogy amikor elindultam igazán ezen a belső úton, ez azt jelenti, hogy már nem láttam, és nem tudtam mozogni, és kb. Semmim nem volt. Ez elég erős meghívó a belső útra, igaz? Mert az ember kívül már semmit nem tud csinálni. És előtte nyilván sokat meditáltam is folyamatosan. És egyszer egy meditációban hallottam egy hangot, és gondoltam, hogy hát biztos én gondolkozom. És mondta a hang, hogy visszahúzódom azért, hogy lásd, hogy milyen az, amikor te gondolkozol. És visszahúzódott, és láttam, hogy hát nem ilyen, amikor én gondolkozom, ez tényleg egy hang. Akkor gyorsan végigfuttatja az ember, hogy normális vagyok-e. És megjelent utána egy alak, egy fényes alak, akit láttam lehunyt szemmel is, és nyitott szemmel is. És hogyha belenyúltam a képbe, akkor ez egy erőtér volt. Lehetett érezni, hogy ott valami sűrű, nem anyag, de inkább olyan, mint az elektromosság, hogy ott van valami. És ő nagyon sokat tanított nekem. Onnan azért tudtam elfogadni, hogy ez nem az én képzelgésem, mert az ő tudása sokkal fényévekkel előbbre volt az én tudásomnál. Tehát, hogyha ilyen történik, akkor nem marad más, mint a megadás, hogy azt mondom, hogy jó, hát akkor igen, ezt nem tudtam magamtól, most meg tudom, akkor ezt nem én találtam ki. Ugyanakkor meg a gyakorlatok hatására felébredt egy olyan energia a testemben, amitől elkezdett mozogni a testem magától. És ez sosem öncélú, ez nem azt jelenti, hogy ilyen Jedi trükk, bár úgy néz ki, hanem pont ott, ahol megmozdul, hogyha ott van egy energiablokk, tehát mindig pont ott kezd el ez az energia hatni, ahol egy energiablokkot át akar mosni, mint hogyha magas nyomású vízzel kezdene eldolgozni, és ez egyáltalán nem fáj, vagy nem kényelmetlen, viszont az látszik, hogy ilyen nincs. Érted, mire gondolok? Hogyha valaki olyan mozdulatot tesz, amit egyébként nem tudna megtenni, és mindezt boldogan, tényleg egy olyan állapotban, ami örömteli, ugyanakkor túlmutat a testének a teljesítő képességén, akkor is lehet azt mondani, hogy bármennyire szkeptikus vagyok, de ebben van valami. Tehát, hogy itt tényleg felébredt valami olyan erő, amihez nem vagyunk hozzászokva. És ez a fény alak nevezett engem Anaménak.
Anna, még köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
Én is nagyon köszönöm, nagyon jó volt veled, köszönöm szépen.
Balázs Valéria Anna Mével beszélgettünk az általa kifejlesztett módszerről, az anamejoga.hu és az anameprogram.com honlapon tudnak érdeklődni. Jövő héten Bakó Eszterrel beszélgetünk a metamorf masszázsról. Tartsanak akkor is velünk, én mára megköszönöm a figyelmet. Aucsillát hallották.
Mi az a jó, mi elszakított tőlem, mi az új esély, mit már is benne lát. Mi az a kincs, mit ő adott, hisz én nem, amit máig hittem, hogy itt is megtalál. Akarom, hogyha mindez az én hibám. Mondd.